Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója, az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok, és felhívom a figyelmüket, hogy a beszélgetést az infostart.hu oldalán és az Inforádió YouTube csatornáján is nézhetik. Recep Tayyip Erdoğan elnök Törökországban van hivatalos látogatáson. Törökország stratégiai pozícióját mi alapozza meg, mi magyarázza most?
Jó estét kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Amikor legutóbb a kollégám Eggeresi Zoltán itt volt bent, elég hosszan elmesélte azt, hogy Törökország gyakorlatilag, hogy mondjam, egy olyan helyzetbe került, hogy egy válságkörzetben van, ráadásul a szíriai, fogalmazunk úgy, hogy a szíriai események, azok nem teljesen a török elvárásoknak megfelelően alakulnak. Azt is látjuk, hogy az amerikai török kapcsolatokban is vannak komoly, hát fogalmazzunk úgy, hogy problémák. Nem szeretne Törökország teljesen elkötelezni Oroszország mellett, pedig látjuk azt, hogy tulajdonképpen a szíriai kaland kapcsán végül is egy társaságba került. Ezért Törökország gyakorlatilag nyitni kénytelen valamerre, és ez a nyitás, ez döntően egyébként Európa felé lehetséges, annak ellenére egyébként, hogy Európával kapcsolatban is látjuk azt, hogy Erdoğan elnöknek komoly fenntartásai vannak. Egész egyszerűen a török politikának ahhoz, hogy az aktivitását meg tudja mutatni, az értékét meg tudja mutatni. Ráadásul, ugye ne felejtsük el, egy olyan Törökországról beszélünk, ahol ugyan Erdoğan elnök megnyerte az elnöki pozíciót, ráadásul olyan elnöki pozíciót, ami nagyon erős elnöki pozíció, de azért ebben az évben tulajdonképpen mutatkoznak olyan gazdasági, társadalmi feszültségek, amihez egyébként Erdoğan elnöknek hát érdemes bizonyítani azt, hogy neki komoly partnerei vannak, Törökország egy nagy hatalom, Törökország gyakorlatilag meghatározó szereplője a környezetének, és én azt gondolom, hogy ez a látogatás ebbe a körbe illik. Nyilvánvaló, nagyon sok mindenről szó van. Nyilvánvaló az is egyébként, hogy nagyon sok mindenben nem értenek egyet. Ez ugye mai újságok is írják, hogy találkozott ugyan Merkel kancellár és Erdoğan, de fennmaradtak azok a feszültségek, amiket, hát, hogy mondjam, korábban már jeleztek a szakértők, és vannak olyan dolgok, amiben nem lesz előrelépés, mert én felteszem, hogy például Gülen megítélésében nem nagyon lehet hova menni, tehát látjuk azt, hogy Törökország nagyon szeretné, ha Gülent részben terroristának, részben pedig, hát hogy mondjam, a török elképzelésnek megfelelően kezelni Európa, de Európa és Amerika ugye értékvilága teljesen más ebben a kérdésben.
Hova illik Törökország? Azt tudjuk, hogy a katonai nagyhatalom, a NATO tagja, amerikai támaszpontok vannak a területén, és a saját hadserege is nagyon erős. Európába illik Törökország, vagy valahova máshova?
Én azt gondolom, hogy abban az értelemben pont egy ilyen ütköző állam, inkább úgy mondanám, hogy a Közel-Kelet és Európa között, és hasonlóan egyébként nagyon sok országhoz, hol az Európa felé való közeledés érzékelhető, hol pedig az Európa felől való távolodás érzékelhető. Én azt feltételezem egyébként, hogy amióta Erdoğan és pártja van hatalmon, azóta inkább az Európától való távolodás érzékelhető. És hát ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy Törökország úgy szeret önmagára tekinteni, mint amelynek stratégiai pozíciójából fakadóan van egy nagyon kiemelkedő szerepe. Tehát egy olyan helyen van, ami három tulajdonképpen geopolitikai szempontból meghatározó térség határán van, ugye a Közel-Kelet, minden, ami a Közel-Keleten folyik, az valamilyen formában érinti Törökországot, vagy területileg, vagy azért, mert muszlim ország, minden, ami gyakorlatilag a Fekete-tenger környékén történik, beleértve természetesen most az Észak-Kaukázusi dolgoktól kezdve egészen Oroszország Oroszországig. Arra felé, hát hogy mondjam, teszi érdekelté gyakorlatilag történetileg is Törökországot, és van a harmadik része, ugye, ami viszont, hát hogy mondjam, tulajdonképpen Kemal Atatürktől kezdve érzékelhető, ez pedig az Európa, a modernitás, az Európához való valami formában való közeledés és csatlakozás, tehát azt gondolom, hogy egy ilyen köztes helyen van, és akkor jó a külpolitika, és a biztonságpolitika, ha mind a három részen kellőképpen aktív, és kellőképpen hát nyomásgyakorló képes tud lenni. Ma szerintem nem ez a helyzet. Ma valahogy azt látom, hogy Törökország ebbe az átmeneti, vagy ebbe a köztes területbe picit beleszorult, és ez azt jelenti, hogy Törökországnak tehát nagyon sok erőfeszítést kell annak érdekében tennie, hogy hát a saját érdekeit azt mindenfelé képviselni tudjon. Nagyon egyszerű példát hadd mondjak. Szíria valószínűleg sor kerül, még beszélgetünk ma róla, de Szíriában például a kurdok kérdése abszolút nem úgy alakul, ahogy ezt Törökország szeretné. Általában a kurdok kérdése az elmúlt néhány évben nem úgy alakult, ahogy Törökország szerette volna. Ugye hasonlóképpen az Oroszországgal fennálló kapcsolata is elég ellentmondásos, hiszen egy NATO tagról van szó, aki tulajdonképpen az utóbbi időben hát elég közeli kapcsolatokat alakított ki Oroszországgal, különösen azóta, amióta Oroszország beszállt a szíriai műveletekbe, és hasonlóképpen Európa, bár is így van, Európa felé van egy nagyon fontos szerepe, szerintem mindenki tudja, ez a migráció kérdése.
Pénzért megállítja.
Így van, de még egy nagyon fontos dolog, hogy Európa fele a gazdasági kapcsolatok döntőek. Tehát Európa tud tulajdonképpen Törökország számára abban az értelemben gazdasági hát mentővet nyújtani, vagy támogatást nyújtani, hogy a technológia, a tőke és egy csomó minden gyakorlatilag innen mehet.
Az Európai Unióval kapcsolatban az nem elég erős tárgyalási pozíció a törököknek, hogy csak Németországban több mint 3 millió török él, és tartják a menekült válságban a frontot. Sok pénzért.
Kétségtelenül ez így van. Ez nyilvánvaló, hogy adódik Törökország számára, hogy amikor körbenéz, hogy kivel lehet még akkor is viszonylag normális kapcsolatokat fenntartani, amikor politikai értékrend tekintetében távolodunk egymástól, akkor azok az országok, ahol török kisebbség van. Kétségtelen, de azt is látni kell, hogy van egy másik oldal is, nevezetesen Németország, amelyik viszont, hát fogalmazunk úgy, hogy legalábbis nem kedveli, ha Törökország és különösen a török elnök úgy megy mondjuk Németországban, és úgy szólítja meg a törökországi németeket, vagy a németországi törököket, hogy ezt belpolitikai, vagy éppen európai politikai célra akarja kihasználni.
Le is tiltott a kampányolásról minisztert.
Így van, mert egész egyszerűen nem nehezen viseli mindenki egyébként, ha valaki az ő belpolitikájába beleszól, és Németország számára az Európa politika is tulajdonképpen belpolitika.
Az a ritka ország, Törökország, ahol katonai pucs-szerű események zajlottak le a közelmúltban. A magyar külpolitika például azt hangsúlyozta, hogy nekünk Törökország stabilitása az elsődleges érdekünk. Ez Európa elsődleges érdeke is? Hogy ne legyen káosz?
Így van. Azt gondolom, hogy feltétlenül. Részben azért, mert Törökország komoly szereplője a közel-keleti eseményeknek. Tehát amikor megnézzük azt, hogy kik a közel-keleti nagyhatalmak, akik hatással vannak az ottani eseményekre, akkor Izraelt, Szaúd-Arábiát, Törökországot és Iránt szoktuk megemlíteni. Nem, tehát nagyon fontos, hogy ez a négy nagyhatalom, vagy regionális nagyhatalom, ez kellőképpen egyensúlyban legyen, és kellőképpen úgy legyen egyensúlyban, és olyan viszonyban legyen, ami gyakorlatilag stabilitást ad az egész térségnek, ami ugye nagyon ritka. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik nagyon fontos dolog valóban az, hogy akkor akkor, ha instabilitás érzékelhető Törökországban, nagyon könnyen kijátszható olyan kártyák, ami Európa számára kedvezőtlen, csak gondoljunk arra, hogy azért ahhoz elég nagy erőfeszítéseket kell tennie Törökországnak, hogy fenntartsa akár a menekülteket, tehát ellássa a menekülteket, nagyon sok menekült van ott, és nagyon könnyen adódna az a politika, amit hál' Istennek nem követ, amit egyébként Líbiában láttunk, ugye Kadafitól, hogy amikor valami problémám van, akkor néhány menekültet ráteszek egy hajóra, és jelzem mondjuk az olaszoknak, görögöknek, hogy nekem problémáim vannak, és szeretnék tárgyalni veletek.
És ilyen menekültből van még 1-2 millió.
Így van. Törökország nem ezt a politikát folytatja, tulajdonképpen nagyon fegyelmezetten betartja egyébként azt a megállapodást, ami hivatalosan ugye nem megállapodás, mert nem egy egyezmény, de betartja. Nyilvánvaló a mostani találkozón is szóba kerül majd az, hogy folytatják ezt, és mennyiért folytatják ezt. Most valószínűleg, hát hogy mondjam, még inkább szüksége van egyébként Törökországnak az ilyen jellegű anyagú támogatásokra is.
A török-amerikai kapcsolatokat azt mind kell mérni a támaszpont kérdésén, hogy a katonaság hogy mozog, hogy a NATO-n belül a törököknek milyen lapot osztanak?
Ez csak szerintem csak az egyik része. Kétségtelen tény, hogy önmagában az nagyon fontos, hogy Törökország tulajdonképpen milyen szerepet játszik a NATO-ban. Ezek mondjuk azt, hogy de ezek olyan standard dolgok, ami már 70 éve megvan. Bocsánat, nem igaz, hogy 70 év, 52-be lépett, ugye, vagy vették föl Törökországot. De azt gondolom, hogy az amerikai politikában a NATO az csak az egyik része a dolgoknak. Azt hiszem, hogy a törököket leginkább mindig az izgatja, hogy az említett 4 nagy hatalom közül, vagy inkább mondjuk azt az említett 3 nagy hatalom közül, mondjuk Szaúd-Arábia, Izrael és Törökország, ők maguk mennyire fontosak az amerikai külpolitikában, és azt kell mondani, hogy ma a trumpi külpolitika nem Törökországra tesz tulajdonképpen a közel-keleti politikában, hanem Szaúd-Arábiára, illetve Izraelre. Oly módon egyébként, hogy maga az Amerikai Egyesült Államok, ezt látjuk Szíriában is, inkább háttérben akar maradni, és azt mondja a szövetségeseinek, hogy ti intézzétek ott a dolgokat. Ehhez mi természetesen támogatást adunk, politikai, gazdasági és egyéb katonai dolgokat. És azt gondolom, hogy az, hogy ennyire szorossá váltak a szaudi amerikai kapcsolatok, az izraeli amerikaiak ugye korábban is szorosak voltak, ez nem biztos, hogy jó a török vezetésnek stratégiai szempontból.
Brexit. A britek távoznak egy távoli területeken, tengeren is kipróbált haderő, ráadásul atomhatalom is. Ez az európai védelmi erőviszonyokat átrendezi?
Hát elméletileg átrendezi, de azt gondolom, hogy az, hogy távoznak, az nem jelenti azt, hogy a britek megszűnnek európai védelempolitikában szerepet játszani. Részben a NATO keretében továbbra is ugyanazokkal ülnek egybe, onnan nem akarnak távozni. A másik, én azért itt, hát mondjuk azt, hogy még mindig nem vagyok biztos abban, hogy ez a Brexit, ez tényleg Brexit lesz-e, abban a formában, ahogy ezt mi korábban elképzeltük. Ugye itt mindenki a Brexit kapcsán elmondja azt, hogy már megvan az ő álláspontja, de amikor az álláspontokat megpróbáljuk egymásnak teríteni, vagy egymáshoz helyezni, hát akkor azt látjuk, hogy az nagyon csikorgó, sőt, még egyáltalán a fogaskerékről nem is beszélünk. Tekintettel arra, hogy mindenki csak a saját álláspontját tudja elfogadni, és nem nagyon látszik a kompromisszum, érdekeltség sincs egyébként abban, hogy ez a Brexit, hát tulajdonképpen fogalmazunk úgy, hogy kompromisszumokkal zajoljon.
Akkor kemény lesz? Automatikusan a határidőre?
Majd meglátjuk, hogy lesz-e egyáltalán.
Vissza lehet csinálni elméletileg?
Én azt gondolom, mindent vissza lehet csinálni. Tudom, hogy itt mindenki azt mondja, hogy nem.
Népszavazást Nagy-Britanniában?
Tehát azt gondolom, hogy várjuk ki ezt a lehetőséget, Tudom, hogy mindenki azt számolja, hogy akkor most már csak hány hónap van addig. Azért jelezném azt, hogy az Európai Unióban és a nyugati féltekén ismerjük az óra átállításnak különböző formáit, tehát tudunk úgy is tárgyalni, hogy megy az idő, de mégis az óra azt mutatja, hogy nem.
Nálunk is volt ilyen.
Egyszer. Így van, tehát azt akarom mondani, hogy várjunk ezzel. Nagyon egyszerűen azt gondolom, hogy most ott tartunk tulajdonképpen, hogy az Európai Unió, ugye, ha lesz kilépés, akkor azt ilyen kemény landolásként képzeli el. Nagyon egyszerűen azért, mert még mindig attól azért aggódik, hogy nehogy más is kedvet kapjon egy Brexithez, tehát valamilyen exithez. Tehát nem érdeke az, hogy a britteknek jó legyen a kilépése. Be akarja bizonyítani azt, hogy az unióból való kilépés még egy Nagy-Británia esetében is nagyon nagy károkat okoz, akkor azt rögtön mindenki végig fogja gondolni, aki kisebb, nem akkora súlyú, nem olyan stratégiai kitekintésű, mint Nagy-Britannia, az elején elhangzott, hogy itt Amerika különböző globális érdekei is még vannak tulajdonképpen Nagy-Britanniának. Ha pedig nem, akkor, és a brittek mégis azt mondják, hogy akkor ez ne olyan legyen, ez legyen mégse egy Brexit, hanem valami olyasmi legyen, hogy a különleges státuszunkat még mindig fönntartjuk, az pedig azért lesz nagyon jó az Európai Uniónak, mert lám-lám még a brittek is meggondolták. A védelempolitika szempontjából egy dologra mindenféleképpen szerintem is jó volt a Brexit, akár sikerül, akár nem. Tudatosult Európában az, hogy ha önálló védelempolitikát akart folytatni, hát akkor a kontinentális hatalmaknak és nagyhatalmaknak nagyon össze kell szedni magukat, tekintettel arra, hogy valóban a legnagyobb veszteség egyébként a Brexit, Európát tulajdonképpen az én szakmám szempontjából a biztonság és védelem politika területén érinteni. Ráadásul egy olyan helyzetben következett ez be, amikor néhány hónappal később ugye megválasztották Donald Trumpot, aki látványosan egy ilyen izolacionista politikát folytat, ami azt is jelenti, hogy Európa ebből a szempontból is tulajdonképpen magára maradt, és ez azért izgalmas, mert ugye említettem, hogy az Európai Unióból lehet, hogy kilépnek a britek, de a NATO keretén belül benne maradnak, de a NATO keretén belül pedig érezhető, és ezt a britteknek is látniuk kell, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem Európát tekinti olyan területnek, ahol neki investálnia vagy aktivizálnia kell magát, hanem már tulajdonképpen elég régóta Kína és a Távol-Kelet az a terület, ahol az ő érdeklődése leginkább lekötődik, vagy ahova oda kell figyelnie. Tehát én azt gondolom, hogy akár britekkel, akár nem, az európai védelempolitikát valami felé el kell vinni, amire vannak kísérletek, látjuk ugye nagy Franciaország az egyik ilyen aktív és tulajdonképpen megpróbálja a átvenni vagy kihasználni azt a helyzetet, amit a Brexit jelent és amit a Brexit perspektívája, a másik pedig Németország lesz, aki szintén megpróbál valami fajta védelempolitikai együttműködés, szorosabb védelempolitikai együttműködést végrehajtani és levezényelni.
Tudják pótolni a briteket? A franciák büszkék a haderejükre, szoktak határainkon kívül is időnként akciókat levezényelni. A németeknél egy történeti sajátosság miatt más a viszony a saját haderőhöz. Akarják pótolni valamilyen módon a briteket?
Azt gondolom, hogy kell pótolni. Tehát van néhány olyan képesség természetesen, amivel rendelkeznek a britek, és amivel tulajdonképpen, a NATO-n belül is a britek, illetve az amerikaiak rendelkeznek. Ezeket mindenféleképpen kell pótolni, de összességében én úgy fogalmaznék, hogy mindig attól függ, hogy milyen típusú kihívások érik Európát. Tehát amennyiben amennyiben mondjuk az orosz fenyegetést nézzük, akkor azt kell mondani, hogy igen, arra mindenkinek készülnie kell. Ez már a Brexit előtt egyébként megtörtént, hiszen tulajdonképpen 14-től elkezdődött egy nagyon határozott, hát részben politikai váltás, visszatért a NATO, és ilyen értelemben visszatértek az Európai Unió országai is a területvédelemre. Azért mondom, hogy az Európai Unió országai is, mert például ugye nem mindenki tagja a NATO-nak a skandináv országok közül, már pedig Svédország és Finnország is így erősödik, vagy erősíti a saját védelmét, és ez azt jelenti, hogy ez egy általános tendencia lett. Mivel missziókat nem nagyon szeretne vállalni, és egyelőre úgy tűnik, hogy nincs is nagyon szükség nagy misszió, tehát ilyen, olyasmire gondoljunk, mint Irak, vagy olyasmire gondoljunk, mint Afganisztán, mert mind a kettőt egyébként, mind a két missziót lényegében az Egyesült Államok kezdeményezte. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy ilyen típusú képességekre kevésbé lesz szükség, ha csak nem úgy gondolkodik Európa, de hát azt is meg tudja oldani egyébként másképp nem, hogy valamilyen észak-afrikai vagy Afrika felé orientálódik. Én nem gondolom egyébként, hogy a migráció problémáját, tehát a délről érkező migráció problémáját azt katonai akciókkal, vagy akár ilyen hát missziókkal tudjuk megoldani. Ott más eszközöket kell, elsősorban gazdasági eszközöket kell bevetni.
Az világosan ma, hogy mire elég a NATO és az Európai Unió védelmi ereje, ha az orosz fenyegetést azt létezőnek tételezzük föl. Ezt magyarán úgy szokták mondani, hogy meddig, hány óráig, hány napig képesek a határon lévő országok ellenállni.
Mindenki ezt teszi föl, és imádja mindenki, amikor az amerikai tábornokok, vagy akár a francia tábornokok, vagy a podike elemzők arról írnak, hogy 3 nap alatt, vagy 6 nap alatt el tudja foglalni az orosz haderő mondjuk a balti országok egyikét. Ezt én egy picit másképp gondolom. Azt gondolom összességében, hogy kétségtelen tény, hogy el tudja foglalni, megvan a képessége, még azt is el tudom képzelni, hogy a NATO nem tud olyan gyorsan reagálni, de itt egy másik történetet kell behozni. Nevezetesen azt, hogy a NATO 70 év alatt a világ egyik legnagyobb és legerősebb politikai és katonai szövetségesévé vált. És az adta a legnagyobb értékét, hogy végig meg tudta tartani, fogalmazzunk úgy, hogy az 5-ös cikke értelmét, tehát a közös védelmet, ami azt jelenti, hogy ennek a politikai és stratégiai értéke óriási. Belefetszeltek, én nem számoltam össze mennyi pénzt abba, hogy ez maga a szervezet, nem csak, nagyon fontos, nem csak a szervezet fegyverei, hanem magának a szervezetnek az összefogottsága, az egymás melletti kiállása, az egy olyan tömböt hozzon létre, amivel szemben senkinek nem érdemes packáznia. Nem tudom, érthető-e.
Egyszer se próbálták még ki, hogy egy NATO tagot valaki megtámad, akkor mi történik?
Valószínűleg azért, mert ha mondjuk tételezzük fel, hogy bármilyen típusú fegyveres támadás éri mondjuk a legkisebb tagországot, abban a pillanatban nem az lesz a fontos, hogy kit ér, hanem az lesz a fontos, hogy az a 70 évvel belefetszelt energia, pénz, ami ezt a NATO-t nagyjátette, ezt a léket, ezt mi hajlandóak vagyunk-e, hát úgy tudomásul venni, hogy akkor rendben, akkor innen tovább, akkor azzal nélkül, az ország nélkül megyünk. Ez azt gondolom egy ilyen titanik jelenséget okozna. Tehát nem azért kell megvédeni bármelyik országot, mert az megérdemli, vagy mi hajlandóak vagyunk, hanem azért kell megvédeni, mert maga a szövetségnek az egésze kerülne, kérdőjeleződne meg, és lehet, hogy ez a kis államok számára nem olyan izgalmas, meg azok számára, akik mondjuk 20 éve léptek csak be, de azoknak a nagy hatalmaknak, akik egy egész világrendet építettek erre, hiszen ne felejtsük el, a NATO egy olyan eszköz volt, ami egyrészt Amerika számára biztosította a szövetségesi jóváhagyással azt, hogy ő világhatalom lesz. A másrésztről az európaiak azt nyerték vele, hogy létrehoztak egy olyan politikai rendszert, társadalmi rendszert, akit mindenki irigyel, beleértve egyébként a politikusokat, ez a úgynevezett jóléti demokrácia, és beleértve egyébként a migránsokat, akik azért jönnek, mert itt 6-70 év alatt sikerült olyan rendszert és olyan életet berendezni, ami ami irigylésre méltó. Most én azt gondolom, hogy ennek a védelme az egy sokkal fontosabb dolog, és ezért kell megvédeni a legkisebb országot is. Egész egyszerűen nem szabad hagyni, hogy a NATO egésze kérdőjeleződjön. Meg ezt szerintem érzi egyébként mindenki, érzi Oroszország is. Oroszország nagyon sok mindent megpróbál. Oroszország ugye elmegy, és akkor bombázókat küld ide, tenger alatt járókat küld oda, de konkrét fegyveres sőt, még megengedi magának azt is, hogy esetleg elraboljon titkosszolgálati embereket, hogy a Skripálékat megpróbálja meggyilkolni, megmérgezni, de fegyveres konfliktust ténylegesen, amit a NATO az ötös cikke értelmében vehetne fegyveres támadásnak, olyantól nagyon óvatosan tartózkodik Oroszország.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Tános Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója, az Aréna vendége.